Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén műsorban. Ezúttal Tóth Messz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és egy művészeti alkotás, egy festmény lesz a mai rádióadásnak a témája. Ez a festmény pedig egy 19. dinasztia első széti fáraó idején élt személynek a sírjában található meg, Amenem Inetnek nevezik, és Tébában a 277-es számú sírban van. Hogyha megnézik a képet, amit felraktunk a Kontakt Rádiónak a honlapjára, a műsoroknál, a Fáraók földjénél, hogyha bemennek a mai programba, tehát a mai műsorhoz, akkor ott lehet látni egy képet. Több szereplő is van, többen is állnak egy földvonalon, és ezen a földvonalon elhelyezkedik két szántalp is, mindegyik szántalpon egy-egy személynek a szobrával, egy férfi és egy női szoborral, amit a fölirat alapján lehet azonosítani, nevezetesen harmadik Amenhotep és Teje személyével. Tehát őket húzzák az ott látható papok. Mielőtt azonban bővebben foglalkoznánk ezzel a festménnyel, hallgassák meg a társasági híreket. Most volt éppen tegnap a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ókori bizottságának a szervezésében egy előadás. Fülöp Márton, hallgassák meg a társasági híreket. Most volt éppen tegnap a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ókori bizottságának a szervezésében egy előadás. Fülöp Márton beszélt a görög-egyiptomi kapcsolatokról a hellenisztikus kor előtt. Tehát arról az időszakról beszélt, amikor Egyiptom még önálló állam volt, és ez az önálló állam nem tartozott a Ptolemaiosz uralkodóknak az uralma alá, viszont kapcsolatokat ápolt a szomszéd népekkel. És ezen szomszéd népek között szerepeltek a hellének is. Nem közvetlen szomszédok voltak ugyan, hanem távolabbról érkeztek, de mégis szerepet játszottak az ország életében. Az első időszak, amikor ez nagyon is jól megfogható, a krétai és utána a mükénéi kultúrának az időszaka, és éppen Tellel Amarna volt az a terület, ahol Pitri először égei tárgyakat talált, és amik lehetővé tették akkoriban, hogy az égeikumi görögök előtti krétai és mükénéi kultúrának az időszakait egy kicsit pontosítani tudják, be tudják nagyjából határolni, hogy mikor is volt. Ennek a hatása Egyiptomban is, Krétában is érződött, tehát Krétában például olyan motivumok jelentek meg, amik az egyiptomi művészetre jellemzőek voltak, illetőleg Egyiptomban emlékezünk arra, hogy a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban beszéltünk első Jákmesz fáraónak az avariszi palotájáról, illetőleg az ő korában épült avariszi palotáról, amelyikben a krétai bika ugratásnak a jelenete is megtalálható volt. Ez a kapcsolat intenzív volt a következő uralkodók idején is, különösen harmadik Tutmozisz fáraó korában van ennek festészetben is nyoma. Menhepen Részenep sírjában például, vagy Rehmiré sírjában láthatunk égei embereket, akik Mükénéből jöttek, és áldozatokat, ajándékokat hoztak a fáraónak. Tehát ez az egyik időszak. A másik időszak, amiről tegnap szó volt, az pedig a Szaiszi kor, amikor nagyon jól tudjuk, hogy az uralkodók közül többnek is, például Amazisz fáraónak, Psametich fáraónak görög hellén hadserege volt, hellént mondok, mert nem csak görögök voltak, hanem például károk is voltak közöttük, illetőleg a görögöknek különböző város államaiból érkező emberek, tehát voltak tébaiak, aténiak és kisázsiaiak is ebben a hadseregben. És ez volt az az időszak, amikor ugye görög településeket hoztak létre Egyiptom területén, talán a leghíresebb, legjobban ismert az Naukratisz volt közöttük. Olyanról is szó volt, hogy kik jártak utazóként görögök közül Egyiptomban, és mi mindent írtak Egyiptomról. No, tehát ezután, a összefoglaló után, akkor kezdjük a mai műsorunkat, és akkor beszéljünk erről a festményről, illetőleg ennek kapcsán több mindenről is. Kezdem akkor azzal, hogy Tébában található ez a festmény, a 277-es sírban, és ennek a sírnak a tulajdonosát Imenem Inetnek nevezik, tehát Amon a völgyben. Hogyha lefordítjuk a sír tulajdonosnak a nevét, Ramesszida korban élt, mint említettük, első széti fáraó korában. A sírja tulajdonképpen már jó 100 éve ismerjük a sírját. A korszaknak megfelelően nem túl gazdag, nem is nagyon szegény síroknak megfelelően egy sírkápolnából állt, a sziklába vágott sírkápolnából, illetőleg akna vezetett le a sír üregbe. Ez el van falagzva, tehát nem lehet ma már lejutni oda, viszont a sír kápolna az megtekinthető, amikor nyitva van a sír, általában a látogatók számára nincsen nyitva, de publikációkból lehet ismerni a képeit. Hogy is néz ki ez a kép?
Hát szeretném, hogyha inkább te beszélnél róla, miután én alig tudom felismerni rajta a szereplőket, és ami a gépben volt, az meglehetősen kicsike volt. Na, egy dolgot szeretnék kérdezni tőled. Azt mondod, hogy Imenem Inet.
Igen, nem, Imenem Inet.
Nem Amenem Inet. Tehát nem tekintettel arra, hogy Amonról van szó, és nem Imenről a nevében.
Tehát Imen és Amon az ugyanaz, csak ugye az ókori egyiptomiak nem írták a magánhangzókat. Tehát Amon vagy Amun többféleképpen is ki lehet ejteni, mert hogy a görög átírás alapján tudjuk mi ezt kimondani, illetőleg a koptban megmaradt, koptul leírt szövegekből.
Na a másik az, hogy itt ezen a képen azt mondod, hogy teje királynő, illetve a harmadik Amenhotep látható, akkor ez a fickó, ez tulajdonképpen a király hírnöke volt, tehát a királyi hírnök címet viselte.
Több címe is van, papi címe is.
Ez volt a fő címe.
Az az érdekes, hogy ugye az egyiptomi fáraók uralkodásuk idején Hórusz istennek a megtestesítői voltak, mint fáraók a földi életükben. Haláluk után azonban isteni tiszteletben részesültek, és ez az ember első széti fáraónak a korában élt, tehát jóval később, mint harmadik Amenhotep fáraó. Harmadik Amenhotep fáraót itt, mint istent tisztelte, a halotti templomának volt a papja. Tehát az volt az ő címe, hogy itt Néter volt egyébként, tehát Isten atya volt. Harmadik Amenhotep millió évek templomában, tehát az ő házában, harmadik Amenhotep halotti templomában. Úgyhogy ő volt az, aki a halotti szertartásokat folyamatosan harmadik Amenhotep számára biztosította, hogy a túlvilágon megfelelő mennyiségű étel, ital és egyéb jó, szép és tökéletes dologban részesülni tudjon.
Tehát ő volt a királyi hírnök a túlvilág felé?
Nem hírnök, pap. Pap volt.
Nem, csak nem, mert a címzése az volt, hogy királyi hírnök. Mindegy, nem érdekes. Én itt mindenféléket összeírtam többek között olyanokat, hogy teje és Amenhotep egyaránt sötétbőrű volt.
Hát Amenhotepről nem tudunk hogy a sötétbőrű lett volna. A teje királynőnél fölmerült, igen, van a gurábi szobra, amin kifejezetten negroid jellegű arcot ábrázoltak, és a színe is egészen sötét volt. Harmadik Amenhotepnek meg tényleg vannak sötét-fekete ábrázolásai, de már halála után, tehát ebből az következik, hogy az istenné vált uralkodó, mint isteni színt kapta meg, ugye Ozirisszel azonosult mindenki, aki a túlvilágra került, örök életet nyert a túlvilágon, és Ozirisz szívesen ábrázolták zölden vagy feketén. Tehát harmadik Amenhotepnek a sötét bőre, az már az istenné vált uralkodónak, az Ozirisszel azonosult, termékenységi istenné vált uralkodónak a ábrázolása.
Most ez azért is jutott eszembe, hiszen Echnaton Amenhotep fia volt. Most Echnatonnál is látszanak az enyhén negroid vonások, nem olyan nagy mértékben, de ő rajta is látszanak enyhén negroid vonások. Most ezt kaphatta a mamától, de kaphatta a papától, és ezért gondoltam, hogy amit láttam, nem erről a képről beszélek konkrétan, de láttam olyan szobrot, ahol neki is voltak ilyen vonásai. Most amit szeretnék megjegyezni, ezzel kapcsolatban ha már Amenhotepnél és Teje királynőnél, mármint harmadik Amenhotepnél és Teje királynőnél járunk, hogy Tébában volt nekik egy ilyen dupla szobruk, egy ilyen páros szobruk, egy óriás szobruk. Na most ezt az óriás szobrot, ezt 1889-ben fedezték fel, és miután hiányoztak belőle bizonyos darabok, az olaszok természetesen. Az olaszok szép érzéke nem engedte, hogy hiányosan lássák az emberek ezeket a szobrokat, tehát sürgősen restaurálták. De olyan dolgok hiányoztak például, hogy összesen 6 darab ilyen volt. Olyan dolgok hiányoztak, hogy Amenhotep mellkasából egy darab, a koronájának a jobb oldalából egy darab, továbbá a jobb lábából egy darab, tejének meg a bal kezéből, a lábszárából és a lábfejéből. És óriási szenzáció volt, amikor 2011. januárjában megtalálták ezt a bizonyos 6 darabot, úgyhogy szépen kiszedhették a restauráció emlékeit, és végre helyére kerültek ezek a darabok. Így volt?
Igen, a Komerhettánon, a harmadik Amenhotep halotti templomának az ásatása most is folyik. Rengeteg leletet találnak, úgyhogy nagyon sok mindenre fény derül, amiről eddig nem lehetett tudni, hogy hogy van, vagy mint van, következtetések alapján valószínűsíteni lehetett. Most egyre több minden, egyre több valószínű dolog bebizonyosodik, de visszatérve még harmadik Amenhotep és a néger kérdésre, negroid vonásokra, harmadik Amenhotepnek megvan a mumiája, tehát van olyan múmia a Kairói Múzeumban, egy katalóg generálnak a 61.074-es számára hallgat, amelyikre ráírták még az ókorban, hogy harmadik Amenhotep, hogy 40-50 év közötti embernek a teste ez, és megállapították róla, hogy beteges volt, foggyökérgyulladásai voltak, állkapocstályoga volt, fogkövesedése, tehát a fogak erőteljesen kínoszhatták, egyébként ilyen korpulens volt, tehát a fizikai megjelenése az ábrázolások beli képével jól összehozható.
Mert egyéb, bocsánat.
Tehát ő és negroid vonások, ezek a rendelkezésünkre álló embertani múmia vizsgálatok alapján kizárt.
Értem, akkor úgy látszik, hogy a szobrász nyúlt egy kicsit mellé, aki ezt a szobrot készítette. Tehát én azért nem saját magamtól mondom ezt, hanem viszont, ha már a szobroknál tartunk, egy spanyol régész megállapította, hogy teje királynőnek bibircsokok voltak az órán.
Ez elképzelhető. Hát bibircsok az könnyen tud nőni ide is, oda is. Teje királynőnek nagyon jellegzetes arca volt, és teje királynő egy nagyon markáns jelensége volt az egyiptomi életnek, úgy magán emberként, mint uralkodóként, mert hogy ő nem véletlenül ábrázolták ezen az általad is említett szobron, ahol férjével együtt jelenik meg azonos méretben, azonos méltósággal, hiszen tudjuk, hogy ő is nagyon komolyan beleszólt az ország életébe, már a házasságuk legesleg elején is, hiszen egy házasság az magán jellegű dolog volt, az egyiptomi uralkodók ezzel úgy különösebben nem foglalkoztak. Feleségül vettek valakit, és akkor feleségül vették. A nép értesült róla, amikor együtt megjelentek. Tejének viszont, amikor házasságot kötött ugye a harmadik Amenhotep fáraóval, akkor egy emlékskarabeuszt adtak ki. Tehát tejével kötött házasságot így tudat hivatalosan mindenkivel az országban az uralkodó.
Fogadjunk egy icce borban, hogy nem az uralkodó volt, aki ezt tudatta, hanem ott is teje keze volt benne, mert szerette volna tudatni a tömegekkel, hogy ő bizony királynő lett. A királyok királyának a felesége. Nem csoda, hogy túlélte szegény harmadik Amenhotepet, sőt, tönkretette még a fia, tehát a menyének az életét is meglehetősen, mert alaposan beleszólt a politikába, és azért beleszólt egy kicsikét Echnatonék életébe is.
Hát nem tudjuk, hogy beleszólt vagy nem szólt bele. Azt tudjuk, hogy az idegen országokban, tehát Ázsiában élő fejedelmek, azok úgy tudták, azt várták tőle, hogy irányítsa a fiát is. De ugyanakkor a levelezésből az is kiderül, hogy nem voltak teljesen elégedettek ezzel a irányítással, most idézőjelbe teszem, mert van például egy olyan levél, amelyik arról panaszkodik, hogy harmadik Amenhotep fáraó szín arany szobrokat küldött. Echnaton pedig fát aranyoztat be, és olyan...
Az országnak nem volt annyi pénze, azért Echnaton nem vezetett olyan hadjáratokat, a korábbi hadjáratok, tehát a korábbi fáraóknál, ott azért voltak pénze, azért Echnaton nem vezetett olyan hadjáratokat, korábbi hadjáratok, tehát a korábbi fáraóknál, ott azért voltak ilyen pénzszerző hadjáratok is, tehát gazdaságszerző hadjáratok. A harmadik Amenhotep az eléggé felélte ezeket a, hogy is mondjam, ezeknek az eredményeit. Mert ő nem harmadik Amenhotep békefáraó volt, és költötte a pénzt nyakrafőre.
Ez tény és való, de ugyanakkor nyakrafőre kapta is az adók. Tehát az ő idejében azért nagy bőség volt Egyiptomban. Eknaton volt az, aki azzal, hogy a vallási reformját létrehozta, és szembefordult a hagyományos isteneknek a tiszteletével, tulajdonképpen megrendítette nem csak ideológiailag, hanem gazdaságilag is az országnak a hatalmát, és hogy fönn tudja tartani ezt a reformot, ahogy ő tekintette, ehhez a hadsereg erejére volt szükség, és tulajdonképpen ez erre ment el a vagyon, a királyi vagyon. Akkor térjünk vissza, tehát Kornet-Murrájban járunk, Amon-Emhotepnek a sírjában, akiről tehát megemlítettük, illetőleg beszéltünk róla, hogy ő Isten atya volt, mégpedig Nebmátré, vagyis hogy harmadik Amenhotep fáraó halotti templomának volt az Isten atya. Ezen kívül még Uáb pap is volt, tehát tiszta papi funkciót is betöltött, de ugyanakkor felolvasó pap is volt. És még egy papi címe van, mégpedig megint csak Isten atya volt, mégpedig Taxokarisznak a templomában.
Bocsánat, a kérdés, neje volt?
Volt neje, és Nofertárinak nevezték a feleségét. Tehát ez volt, és Amon énekesnője volt a feleségének a funkciója, és a sírjában 5 gyerekről van szó, tehát úgy tűnik, hogy 5 gyermeket szült felesége.
Barátnője. Mert azért abban az időben sem csak, illetve abban az időben is léteztek királyi, és hogy is mondjam, magas rangú személyeknek háremei, tehát lehetett ez a hölgy valamelyik befolyásosabb udvarhölgy is.
Az biztos, hogy háremek voltak Egyiptomban, és minden embernek annyi felesége lehetett, ahányat el tudott tartani, de fő feleség az mindig csak egy volt, tehát a ház asszonya ezt a címet, aki kiérdemelte, annak a gyerekei örökölték a vagyont, és közöttük kellett elosztani aztán mindazt, amit a család megszerzett, természetesen a szülők halála után. Tehát ez a jelenet ez azért érdekes, mert itt a halotti szertartásba lehet betekinteni, és hogyha megnézzük ezt a képet, tehát a honlapon szép színesben meg lehet nézni, hogy van a két szobor, az a két szobor, amelyik egy-egy szántalpon helyezkedik el, és amit húznak. És nem is akárkik húzzák, hanem hogyha megnézzük, akkor papi személyek azok, akik húzzák, tehát hosszú, majdnem bokáig érő szoknyát viselnek, és ez a szoknya, ez fölül ilyen válpánttal van kibővítve, ami ott ferdén megy a mell előtt, keresztbe a törzsön, és ebből lehet tudni, hogy azok, akik ezeket a szobrokat húzzák, felolvasó papok voltak.
És ez a jó ember itt a közepén?
Most a jó ember a közepén, hogyha megnézzük, ő nem hétköznapi viseletben
nem
van, hanem párduc bőrt visel magán, illetőleg lehetséges, hogy párduc bőrt utánzó vásznat, de minden esetre ez a párduc bőr, ez arra mutat, hogy itt szempapról van szó, és hogyha megnézzük a föliratot is, akkor ott mellette van egy ilyen kis függőleges fölirat, mégpedig ő közötte és harmadik Amenhotep fáraó között, és egy S-szel kezdődik, illetőleg egy bagoly. Tehát az a bal oldalon egy bagolyt, füles bagyot lehet látni, a jobb oldalon pedig egy egyenest, ami bal felé visszahajlik. Tehát ez a szemnek az írásjele, vagyis valóban egy szempapról van itt szó. Ő volt az, aki a szertartásokat vezette, ezeket a halotti kultuszhoz tartozó szertartásokat. És hogyha már ott tartunk, akkor még két érdekes momentumot is megfigyelhetünk. Van itt két legyező is ezen a jelenetem. Az egyik legyező hátul, a másik pedig elől van, és ez azt is mutatja, hogy nagyon nagy hőség lehetett, és a szertartáshoz hozzátartozott az is, hogy a szobroknak nehogy melegük legyen, legyezték őket.
Én nagyon jól szórakozom, amikor a sírba lemennek az emberek, és akkor szegénykéim, amikor odakint 45 fok van, akkor lemennek a finom hűs sírba, és szegénykéimet ott legyezgetik.
Hát ez a legyezgetés, ez nem itt körmenetről van szó, mert ugye nem véletlenül húzták ezeket a szobrokat, és hát minden valószínűség szerint az a harmadik Amenhotep halotti templomából kihúzták ezeket a szobrokat, és hát minden valószínűség szerint a szabad levegőn húzták, és hát ott volt szegény fáraó, meg szegény felesége már ugyan istenné válva, hát őket kellett legyezni. De nyilván kaptak ebből a legyezésből azért valamennyit azok is, akik húzták, mert nekik ugyancsak melegük lehetett.
Szerintem szálljunk ki most egy kicsit a sírból, és hallgassunk egy kis zenét.
És utána visszatérünk.
És utána természetesen visszatérünk.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontaktrádióban, a Fáraok Földjén című műsor Thotmesz művészeti műhelyében. Eddig a TT-277-es sírban jártunk, vagyis Amenemipetnek a sírjában, aki első széti fáraó korában élt, és akinek több papi címét is megismertük, így tudjuk például, hogy ő Uápap volt, tehát tiszta pap volt, felolvasó pap volt, de azt is tudjuk, hogy Isten atya volt, mégpedig több helyen is, az egyik hely Ptah-Szokarisz temploma, a másik pedig harmadik Amenhotep fáraó halotti temploma. És az a jelenet, amit megnéztünk, amiről beszélgettünk, harmadik Amenhotepet is ábrázolta, meg teljes irányét is, ugyanis a szobrokat éppen egy körmeneten vitték. Ezen a körmeneten a szobrokat szánra helyezve vitték, a szánt pedig, mind a két szánt, külön-külön voltak a szobrok, papok húzták. Ennek a kapcsán beszéltünk egy kicsit harmadik Amenhotep fáraóról is, mumiájáról, különböző betegségeiről, valamint Teje királynéről és kettőjüknek a kapcsolatáról, és ennek a kapcsán szót ejtettünk még Echnaton fáraóról is, illetőleg arról, hogy a sír tulajdonosának a családja elég nagy volt, 5 gyermeke volt ugyanis, és a felesége is természetesen megjelent a sírjában. Beszéltünk arról is, hogy ezen a jeleneten a papok valamennyien hosszú egyiptomi szoknyát viseltek, és azok, akik vitték, húzták ezeket a szobrokat, a körmeneti szobrokat, maguk is papok voltak, tehát, de nem akármilyen papok, hanem felolvasó papok, mert a keresztpánt is a mellükön keresztbe futott. Volt azonban közöttük egy halotti pap is, akit onnan lehetett fölismerni, hogy a ruházata különleges volt, mégpedig párduc bőrt viselt. Tulajdonképpen 3 olyan papi forma volt, papi feladatkör, ennek megfelelően különböző névvel nevezett papi hivatal, amit a ruha is megkülönböztetett. A szempapokén kívül egy a másik ilyen papi öltözet volt a Héliopoliszi főpapnak a ruházata, aki csillagokkal díszített öntöst viselt, és a másik pedig, aki szintén ilyen különleges ruhát viselt, a Memphiszi főpap volt, Ptákistennek a főpapja, aki ugyan a rendes egyiptomi szoknyát hordta, az uzekkallér helyett azonban egy nagyon érdekes, ilyen rács jellegű gallért viselt, aminek az egyes végein anhjelek lógtak. Tehát az ő öltözetük megkülönböztette őket a többi papi öltözetektől. A késői korban már kizárólagosan a papokat kopaszon ábrázolták. És nem véletlenül mondtam, hogy papi hivatal, tudnélik az egyiptomi papokat teljesen máshogy kell elképzelni, mint az európai papokat, vagy az Ázsiában a jelenlegi buddhista vagy más vallásoknak a papjait. Az egyiptomi, ókori egyiptomi papoknak a feladata nem a hívek felé irányult elsősorban, hanem az istenek felé, ő feléjük kellett közvetíteni, az ő segítségüket kellett biztosítani az emberek számára. Ez pedig olyan módon történt, hogy valójában az egyiptomi teológia szerint az Isten felé az egyetlen tényleges közvetítő az a fáraó volt, vagyis a király. A király azonban nem lehetett mindenütt jelen természetszerűleg, tehát ez azt jelentette, hogy helyettesekre volt szüksége, és a papok, valamennyi pap az ő egyetlen egy személyét helyettesítette, ezért van az, hogy a templomoknak a falain általában nagyon ritkán lehet látni papot. Mindenütt a király az, aki az áldozatot bemutatja, hiszen a papok az ő helyén, ő helyette mutatták be a különböző áldozatokat. A papi tisztséget tehát ahhoz, hogy valaki elnyerje, ahhoz nem hitbéli tudásról, meggyőződésről kellett tanúságot tenni, hanem a különböző szervezési ismeretekkel kellett rendelkezni, illetve elméletileg bárki lehetett pap, a gyakorlatban azonban nagyon jellemző, hogy apáról fiúra szállt ez a tisztség, vagyis örökölték. A másik, amit tudunk, hogy meg is lehetett vásárolni, tehát vagyonnal szintén hozzá lehetett jutni papi tisztséghez, ami további vagyont jelentett, hiszen a papi tisztségekért nagyon komoly fizetések jártak, birtokok is, amiken termelték az áldozatokhoz szükséges dolgokat, illetőleg az egyes templomokban kapott áldozatokból részesedtek a papok. Volt még egy módja, hogy valaki pap legyen, ez elég ritkán következett be, pedig elméletileg mindenki így lett pap, nevezetesen a király kinevezte vagy megerősítette. Gyakorlatban természetszerűleg lehetetlen lett volna, hogy mindenkit kinevezzen vagy megerősítsen tisztségében a pap, tehát a főpapok ezt a tisztséget is megkapták, rájuk átruházta az egyiptomi teológia, az egyiptomi államnak a templomi szervezete, vagyis a király, mint annak a feje, de volt, amikor valóban közbeszólt a király, és ő nevezett ki valakit, például II. Ramszesz fáraó korában tudjuk, hogy a tébai Amon főpapja Nebvenenef lett, mert hogy Héliopoliszi főpapot kinevezte II. Ramszesz a karnaki Amon főpapi tisztségre, A fia pedig örökölte, megkapta apjának a korábbi héliopoliszi főpapságát. Na most azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy ezt a tisztséget betöltse, a beiktatási szertartáson részt kellett venni. A Ptolemaiosz korból valamennyivel bővebben tudunk a beiktatási szertartásról a létén túl, úgy értem. Tudjuk, hogy azzal kezdődött, hogy bemutatták a többi papnak a jövendő főpapot. Utána tisztító szertartáson esett át, majd pedig ez a jövendő főpap találkozott az Istennel, személyesen, kettesben együtt töltött egy időt, és ezt követte a felkenés, tehát az, amikor megfelelő kenőccsel bekenték, és ezáltal fölöltötte azt a bizonyos tisztséget. A pontosabb részleteket azonban nem ismerjük. De ha már itt a papi tisztségekről beszélek, akkor azért érdemes azt is elmondani, hogy az egyiptomi papságnál voltak a főpapok, a hemnétyer, vagyis az Isten szolgák. Az ő görög nevük lett a profétész, ami nem teljesen egyezik a zsidó profétésszel, mint említettem, hanem ez is egy tisztség volt, tehát az volt a lényeg, hogy a megfelelő szertartásokat, rítusokat elvégezzék, az áldozatokat bemutassák. Voltak aztán az uáb papok, őket az alsó papságnak lehet tekinteni, ők voltak azok, akik a kiszolgáló személyzetei voltak a főpapoknak, azokat a dolgokat, amik közvetlenül kapcsolódtak a főpapi teendőkhöz, az Isten szolgálatához, azt előkészítették és lehetővé tették. Voltak még a kisegítő személyzet, akik viszont az uáb papok számára mondjuk a kezükhöz juttatták a szükséges áldozatokat, például levágták a marhát az uáb pap felügyelete alatt, vagy a szántóföldeken dolgoztak, vagy főztek, hogy ugye legyen enni, innivaló az istenek számára is, tehát ezek a kisegítő személyzetek is voltak, és az egyes templomokhoz kapcsolódtak még különböző egyéb funkciók is, például olyan funkció, hogy a betegek is elmentek a templomokba, és a késői korszakban jellemzővé vált egyes helyeken, hogy a templomban aludtak gyógyulás érdekében. Még egy dolog a késői korban nagyon jellemzővé vált, a menedékhely funkciója a templomoknak, tehát akár az adó elől is a templomban menekültek, fölajánlották életüket, munkájukat a templom istenének, és ettől kezdve a templom területén belül éltek, az adótól megmenekültek, viszont gyakorlatilag a templomban töltötték ettől kezdve az életüket. Egyébként bűnözők is, hogyha a templom befogadta őket, mármint a templom papsága, abban az esetben így menedéket tudtak nyerni. Visszatérve a papokra, a papi feladatok nagyon sokrétűek voltak, mert bármennyire is egyszerűnek tűnik az, hogy az áldozatokat bemutatták, ez azért ennél sokkal komplikáltabb volt. Lényegében reggel, délben és este voltak azok a feladatok, amiket el kellett látni a papoknak. A reggeli volt a legbonyolultabb, leghosszadalmasabb, hiszen föl kellett ébreszteni az Istent, meg kellett tisztítani, föl kellett öltöztetni, illatszerekkel, krémekkel el kellett látni, és az ételt, italt át kellett adni neki. Tehát ez a feladat, ez rendkívül sokrétű, bonyolult volt, hosszú időt vett igénybe. Délben ennél rövidebb volt, akkor már nem is a Szentek Szentjében magával az Isten szoborral, a kultusz szoborral találkozott a pap, hanem egy mellékszentélyben mutatták be az áldozatot. Este találkozott csak ismét az Istennel, amikor tulajdonképpen az éjszakai nyugodalomra készítette elő őket. A papok tehát ezt a feladatot megtanulták, nem tudjuk, hogy hogyan vagy mi módon, ez nem maradt fönn, viszont azt tudjuk, hogy a főpapokat kisegítő uáb papok, tiszta papok nem folyamatosan egész éven át végezték a papi teendőiket, hanem fílékbe voltak osztva, és ezek a fílék, vagyis csapatok váltották egymást. Egy év ugye 12 hónap volt, 360 nap plusz az 5 hozzácsapott ünnepnap, és ezt a 12 hónapot 4 egyenlő részre osztották, tehát 3 hónapig volt egy-egy fílé papság a szolgálatban, majd mikor ezt ennek a szolgálatnak a végére értek, átadták a templomi leltárt is, mert hogy leltárt vezettek, és a szolgálatot az újabb félének, aki megint 3 hónapig végezte ezt. Ez egészen a Ptolemaiosz korig így volt, amikor is a 4 filéből 5 filét alkottak, 5 filét hoztak létre. Na most említettem, hogy különböző specialisták voltak, Voltak olyan specialisták, akiket sztolisztészeknek neveztek a Ptolemaiosz korban, ők az öltöztető papok voltak. Voltak aztán a leszoniszok, vagyis a felolvasó papok, őket korábban Herihemnek nevezték. Voltak olyan papok, akik táncoltak, meg akik énekeltek vagy zenéltek, a semás és semáit az énekesek közéjük tartoztak. Voltak olyanok, akiket a templomi írnokoknak neveztek, ők a hierogrammateuszok a római korban, akik a szent tudománnyal foglalkoztak, és az életházában a tudományok műveléseit és az oktatását végezték. Közöttük voltak olyanok, akik az órapapok nevet viselték, akik meg tudták állapítani egy-egy órának a múlását, hiszen a szertartásokhoz nagyon fontos volt tudni, hogy éppen mennyi idő van, mert minden órának megvolt a maga szertartása, hogy mit kellett végezni. A későbbi időszak szempontjából pedig nagyon érdekesek az álomfejtő papok, az oneiroklítész, görögül így nevezett papok, akik pedig azt fejtették meg, hogyha valaki valamit álmodott, az mit jelent, mit jósol a jövőjük szempontjából, például a betegeknél, akik a templomban aludtak, az az álom, amit éjszaka a templomban kaptak, az a gyógyulásukat mutatta meg, de nagyon sokszor el kellett magyarázni, meg kellett fejteni, hogy ez hogyan történt. Persze más esetben is fordultak hozzájuk. Ennek a kapcsán azért meg kell említeni, hogy voltak a horoszlogosz vagy asztrológus papok is, akik viszont az Újbirodalom korától tudjuk, hogy egy-egy nap alapján, hogy valaki ekkor született, megmondták, megjósolták a különböző mitológiai eseményeknek a segítségével, hogy mi várható az ő életével kapcsolatban. Később aztán a késői korban ez átalakult, és a mitológia mellé a csillagok állása is egyre jobban befolyásolta az embereknek az életét, és hát így lett aztán az, hogy az asztrológusok a csillag Jós nevet kapták a későbbi időben. Persze voltak virágkötők is, és más papok is, akik a templomokban dolgoztak, és segítették az embereknek az istenekhez való kapcsolatát is létrehozni, de mondom, az elsődrendű feladatuk az egyiptomi papoknak az volt, hogy a világrendet fenntartsák, helyettesítsék a fáraót. És tulajdonképpen ezzel magyarázható az egyiptomi vallásnak, ókori egyiptomi vallásnak a megszűnése is a római kor folyamán fokozatosan halt el, hiszen a római császárok már nem igazán voltak egyiptomi uralkodók, már a papságnak gyakorlatilag nem volt kapcsolata azzal, akit helyettesítettek, és így a helyettesítési funkció és az ezáltal kapott feladatok fokozatosan értelmetlenné váltak, és ami értelmetlen, az előbb-utóbb meg is szűnik, tehát nem csoda, hogy Egyiptomban olyan hamar áttértek a keresztény vallásra, a régi hagyományos istenek tiszteletét egyre kevesebb és kevesebb ember művelte, és aztán a IV. Század végén gyakorlatilag teljesen meg is szűnt. Most azonban hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk műsorunkat.
قمر اندل وقال عينك قلبي بيسألني عنك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت
az érzésem, hogy újra itt vagyunk önökkel, vagy önök vannak itt velünk, hát ezt döntsék el. Hölgyeim és uraim, önök ismételten a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják. illetve nem is ismételtem, hanem folyamatosan egy kicsikét eltévedtem. Miről is volt szó eddig? Eddig arról volt szó, hogy Hédi hozott egy nagyon szép képet, egyébként ezt láthatták a számítógépen is, a kontaktrádió.
A műsorokra, hogyha rámegyünk, a Fárok Földjén műsorban az eheti műsornál oda van föltéve.
Na, az igazság, hogy én a MEP, tehát a mi saját honlapunkon kapcsoltam rá a kontaktrádióra, ugyanúgy megjelent ez a kép, úgyhogy semmi probléma, hol itt, hol ott lehet látni ezeket a dolgokat.
Link van,
oda igen.
Kapcsolva, tehát egyszerűen igen. Arról van szó.
No, hát ez a kép, ez tulajdonképpen, ez egy nagyon érdekes kép, mert ez Amenemhenep, vagy ahogy Hédi mondta, Imenemhenep nevezetű, hogy is mondjam, királyi hírnök, pap, és a többi, tehát igen magasrangú személynek a sírjában található, ahol egy dombormű, ez dombormű tulajdonképpen, vagy szobor.
Festmény,
de nem, ők ezek a fickók, ezek, illetve maga a király és a királynő.
Ők valójában szobrok voltak, azért amiket mondom, itt lefestettek.
Igen, hát tehát ilyen festett szobrokat látunk, harmadik Amenhotepet és Teje királynőt, amint papok, különféle halotti papok, ugye halotti papok voltak ezek.
Igen, a szempap halotti pap. Az Uáb pap, mert van ott olyan is, aki tiszta pap volt, az Uáb az ugye tisztát jelent az ókori egyiptomiban, tehát a tiszta papok pedig bármilyen papi feladatot elláthattak. Uh-huh. Tehát ők képezték tulajdonképpen az alsó papságot, és van itt Métyer, vagyis Isten atya pap is, ami egy nagyon érdekes papi cím, mert például emlékszünk rá, hogy Ai, akiből fáraó lett, rendkívül büszke volt erre a címére, és még a fáraói címei közé is, a titulatúrába is beemelte az itt Métyert, az Isten atya címet.
Na, visszatérve erre a képre, tehát ezek a papok vontatják szánkon a két, tehát a fáraót és a feleségét. Na most, ha már itt erről a szánkos vontatásról van szó, ez egy felvonulás tulajdonképpen. És felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen felvonulások voltak ezek, továbbá, hogy a Nílus melyik partján tartottak több ilyen felvonulást. Ez a kép, illetve ez a sír a Nemesek völgyében található, miután ez a Amenemhenep, mindig nehéz kimondani nekem, ő a Nemesek völgyében van eltemetve.
Pontosan.
Na most azon az oldalon is tartottak a különféle ünnepi alkalmakkor felvonulásokat, Téba másik oldalán, Téba karnak területén pedig a fáraó képét hozták elő azon a bizonyos bárkán.
Tehát a keleti parton is, meg a nyugati parton is tartottak felvonulásokat. Karnakból indultak a nagy felvonulások. Két nagyon nevezetes felvonulásról, körmenetről tudunk az új birodalom korából. Az egyik az Opet volt. Ez ugye Karnak és Luxor között zajlott. És volt egy másik, a völgy szép ünnepe, amikor viszont Karnakból átkeltek a Níluson, és végig járva a Nemesek völgyének az út vonalát, a fáraói sírokat, illetve az, nem a sírokat, hanem a fáraói halotti templomokat, a millió évek templomait, eljutottak Dér-el-Bahriba, ahol Háthor istennőnek mutatták be a végső áldozatot, és a karnaki Ámon ekkor együtt töltötte az időt a Dér-el-Bahriban, a Jészeruban, tehát a szent helyén levő Háthor istennővel.
Na most alkalmakként, amikor egy-egy fáraó sírja mellett elhaladtak, gondolom, vagy egy-egy ilyen nagyobb nemes sírja mellett elhaladtak, feltehetőleg áldozatot mutattak be.
A nemesek sírja előtt nem, de a fáraói síroknál igen, illetve nem síroknál, de halotti templomoknál, tehát ezek igen. A millió évek háza, amik azért kapták ezt a nevet, hogy millió évek háza, mert millió évekig éltek itt a fáraók, már megdicsőült, igaz hangúvá vált, tehát örök életet nyert fáraók, és nekik valóban minden évben bemutatták itt az áldozatokat. És rendkívül pompás körmenetben történt ez az ünnepség, díszes bárkával indultak el a 18. dinasztia korában, akkor még Amon bárkáján volt az egész családja. A későbbiek során, a 19. dinasztiától azonban már feleségének Mutnak és fiának, Honsznak is saját bárkája volt. Nem, tehát három bárka vonult egymás mögött.
Igen, abban az időben még volt víz Karnak és és a Nílus között. Csatorna, nem? Vagy pedig vállukon vitték?
Tehát a szárazföldön a vállukon vitték ezeket a hajókat, a Níluson pedig vontatták, a parton vontatták, illetőleg áthúzták a túl oldalra, attól függően, hogy most az Opet ünnepről beszélünk, vagy a Völgyszép ünnepéről.
Na most, amikor átvontatták, és megjelentek a szárazföldön, akkor szántalpakra rakták ezt a bizonyos hajót, vagy a három hajót, ahogy gondolod, szánra rakták, vagy pedig valamilyen formán a vállukra vették, vagy görgőkön vitték?
Az ábrázolásokból egyértelműen tudjuk, hogy a vállukon vitték a papok, ezek a bizonyos uáp papok többnyire, és pedig úgy, hogy rudat helyeztek el, erre a rudra erősítették rá. Két rud volt, a két oldalon ezt vették a vállukra a papok, és erre a két rudra erősítették rá a bárkát, az Istennek a szent bárkáját, és úgy vitték, úgyhogy nem csoda, hogy sűrűn kellett pihenőhelyeket építeni, mert azért nehezek voltak ezek a bárkák. Nagyok voltak, súlyosak voltak, gyönyörű szépek, de nem lehetett a végtelenségig vinni, időnként pihenni kellett, és ezért volt olyan sok bárka szentély.
Na, de bocsáss meg, ehhez még hozzátartozik, hogy nem csak a bárkák voltak gyönyörűek, hanem a benne lévő szobrok is kőből készültek.
Szobrok is voltak, meg náoszok is voltak benne, igen.
Mi a náosz?
A kis szentély.
Jó, én?
Tehát a templomokat, kisebb templomokat utánzó, templom formájú szekrények tulajdonképpen ezek, amit görög szóval szoktunk náosznak nevezni. Uh-huh. És most még, hogyha náoszról beszélünk, azért jellemző rájuk, hogy az első a homlokzati oldalon ureusz fríz díszíti őket, és alatta nagyon gyakran vagy ajtó van, amit be lehet zárni, be lehet reteszelni, és nagyon gyakran még a körmenetik idején is be volt reteszelve. Volt úgy, hogy ez ki volt nyitva, és akkor be lehetett látni, és lehetett látni az Istennek a szobrát. Ez különösen fantasztikusan nagy élmény volt akkoriban, mert hiszen ezeket a szobrokat alig lehetett látni. És volt olyan, hogy függöny volt itt, tehát el volt függönyözve, és hát akkor se lehetett látni.
Igen, utána jön a következő kérdés, ahol tekintettel arra, hogy nagyon kedvelem a hasamat, tehát ebből a bizonyos áldozatokból mennyi jutott a papságnak, mennyi jutott a hajócipelőinek, és mennyi jutott az egyszerű köznépnek, aki ott örjöngve gyönyörködött?
A helyzet az, hogy amikor áldozatot mutattak be az ókori Egyiptomban, ezek az áldozatok ugye először azt illették meg, akinek az áldozatot bemutatták, az Isten áldozatokat az istenek kapták, a halotti áldozatokat a halottak kapták. Azonban nem mindet fogyasztották el, és ami megmaradt, amit nem fogyasztottak el isteni személyükben, azt az a személy kapta, többnyire ez pap volt, aki ezt az áldozatot bemutatta. Tehát ez volt a papi fizetés tulajdonképpen a munkáért, amit elvégzett a pap. Most ilyen ünnepek alkalmával nem csak ezek az áldozatok voltak, tehát nem csak ez volt az, amit aztán megkaptak a papok, mint a munkájuknak az eredményét, a részesedésükként, hanem komoly lakomákat is rendeztek, tehát az áldozatoktól függetlenül is készítettek el ételeket, italokat, nyárson sütöttek hatalmas állatokat, marhát például. Volt olyan, ahol ilyen pörkölt félét készítettek. Van egy leírás, van egy eseret nevű étel az ókori Egyiptomban, ami grillfalatkák, ennek lehetne tulajdonképpen leginkább fordítani, és amihez hasonló, Núbiában található, és amit úgy készítenek, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy Egyiptomban is készítettek így ételt, hogy a fölforrósodott kövekre rárakták a belső, kicsi, apróra vágott belsőségeket, darabkákat, és ezek ott átsültek azon a forró kövön. Na most, hogy ezek a kövek valóban jó forróak legyenek, még tűzzel is segítették, tehát még tűzbe is helyezhették őket, hogy ne csak a nap melege hevítse őket föl, bár az is nagyon-nagyon meleget tudott
Hédi,
csinálni.
Ezt manapság úgy hívják, hogy lávaköves sütés.
Akkor lávakő ugyan Egyiptomban nem volt használatos ilyen célra, azt nem ismerték az egyiptomiak.
Nem, úgy gondoltam, hogy nekem is van ilyen lábaköves sütőm, amire felforrósítom a követ, és akkor ráhaigálom a húsdarabkákat, meg a zöldségdarabkákat.
Hát szóval ezt a természetben sütő nélkül is produkálták akkoriban. Mm-hmm. Tehát ilyen ételek is voltak, voltak szárnyasok természetesen, voltak halak is, de az igazi nagy dolog az a marha volt, mert a köznép az ritkán jutott marhához, és ilyen alkalmakkor bőségesen volt az is, különböző formában, tehát volt olyan is, hogy hatalmas kondérban összevágott húsokat vízben kifőztek, tehát főtt hús is volt, nyárson sült hús is volt, zsírban vagy olajban átsütött hús is úgy tűnik, hogy volt. Ami nem volt, Elő-Ázsiára volt jellemző, hogy tejben főzzenek meg valamit. Tehát az nagyon érdekes, amikor a Sinuhét olvastuk, akkor ugye az volt, hogy tejben készítettek el mindent a víz helyett. Tehát ez nem volt Egyiptomban. Erre nincsen semmiféle utalás, hogy Egyiptom területén ilyent csináltak volna.
Hát amikor a Sinuhében ezt olvastam, akkor a gyomrom kissé háborgott, de hát alapjában véve a marhából jött a fagyú. A fagyúból, tehát egy zsírféleség. Gondolom összegyűjtötték a sülő hús alatt is a zsírt, tehát sülő marha alatt is. De hát ilyen marhát nálunk is forgattak nyárson, ha jól emlékszem. Főleg a budai várban, amikor volt egy ilyen ünnepség, ott láttam, hogy ott forgatják a szép nagy kis marhát, és akkor ilyen darab húsokat vágtak le belőle, és osztogatták a tömegeknek kenyérretébe. Kenyeret adtak abban az időben, vagy pedig csak úgy két kézzel?
Sokféle kenyeret ettek, és a húst azt többnyire kenyérrel fogyasztották. Na most az akkori kenyerek nagyon sokfélek voltak, mint említettem. Egy jelentős részük lepénykenyér volt, és mint ilyen, a különböző szaftoknak, leveses jellegű ételeknek az elfogyasztására is kanál helyett használták.
Így van.
Tehát ez ilyen merő eszköz is volt egyúttal.
Igen, ilyen pörkölt, így ettem én is a pörköltet a Vavatban, azaz Szudánban, hogy ezt a bizonyos ájsbeledit, ezt a kerek kenyeret, az ember letépett egy darabot, belenyúlt a pörkölt lébe, kiemelte a húsit, és már is élvezkedhetett.
Szóval ezeken az ünnepeken ez is bőségesen volt. Tehát volt ott kenyér, volt ott hús, voltak zöldségek természetesen, mert az is hozzátartozott, és voltak gyümölcsök, meg édességek.
Édességek is?
Az édességeket is szerették az egyiptomiak. Édes süteményeket készítettek, meg ilyen golyócskákat is csináltak, különböző formájú, tehát például mézzel, meg tigrismogyoró, tehát tigrismogyorót
talált,
lisztészté örölték, összekeverték egy kis mézzel, hozzátettek még ezt-azt, amikor ízesíteni akarták, de anélkül is kisütötték, és akkor ez egy sütemény volt. De azt is tudjuk, hogy volt olyan, hogy mézbe mártogattak dolgokat.
Abban az időben nem ismerték még a nád cukrot?
Nem, azt nem ismerték. Ami édesség volt, azt a datójából nyertek édességet, azzal édesítettek, volt a Krisztus tövésnek a termése, azzal is tudtak édesíteni, és hát a méz volt, amelyik megint csak egy nagyon jó édesítőszer volt, de hát ugye a méz különleges dolog volt, mert a méhészet az királyi monopólium volt. Nem véletlenül a királyi címben szerepel az, a hogy méhek. A sáshoz és a méhhez tartozó, hogyha pontosan megnézzük. Tehát a méh az a királyságnak egy nagyon fontos velejárója volt, és hát persze voltak vadméhek, és lehetett a vadméhektől is begyűjteni dolgokat, de hát azért az elég veszélyes volt. A méhek hát, akkor igen. is szúrtak, vagy csíptek, szóval... De... Szóval egy egész raj, ha megtámadott valakit, akkor...
Igen, hát azt ismerjük sajnos. De azt szeretném megkérdezni, hogy nádmézet, tehát a cukornádmézet
romai
kortól. Megmondom, hát én ott jártam Kenában, egy kicsit hozzátettem, tehát Kenában ott jártam a cukornád termelőben. Egy nagy, óriási területen termelték ott a cukornádat, és hát utána szállították tovább feldolgozásra. És hát azon csodálkoztam múltkor is, amikor beszéltél róla, hogy ezzel édesítettek, azzal édesítettek, hogy akkor hol a csodában volt az a bizonyos cukornád.
Római kortól ismert egyébként.
Csak a római kortól ismerték.
Korábban nem ismerték, tehát azt be kellett telepíteni.
Ja, értem.
Úgyhogy nem ment.
És de... milyen gyümölcsök voltak?
Attól függ, hogy melyik korszakban járunk, ugye nagyon ősi gyümölcs a datoja, meg a füge, az egyiptomi jújube, tehát a Krisztus tövisnek a termése, a balanitész, az is ez az ilyen megyszerű, pici, vöröses bogyó, tehát az is ilyen ősi gyümölcs, de a későbbiek során mondjuk a gránátalmát, vagy az általunk is ismert almát, tehát a rendes almát, azt az új birodalom korában telepítették be.
Almát?
Igen, Tébában is termett, de nem igazán jól bírta az éghajlatot, úgyhogy amikor már nem gondozták olyan mértékben, mert egyszerűen a politikai viszonyok miatt nem ilyen különlegességekkel telt az embereknek az ideje, akkor kipusztult a gránátalma, viszont megmaradt.
És szőlő?
A szőlő az kezdettől fogva volt, sőt, mazsolát is készítettek, de a vörös színű szőlő volt. Igen. És ebből következik, hogy az ital, amit készítettek belőle, az is vörös bor volt. Tehát a fehér bor az ritkaság volt, az ázsiai import.
Igen, hát ez nem is olyan rossz az egyiptomi vörös bor amúgy mellékesen. Mind a mai napig.
Igen, kevés van, de...
Alexandria környékén azért nincs olyan kevés. Uh-huh. Csak az a baj, hogy a vallási meggondolásból keveset lehet inni.
A koptok ihatnak, de hát nyilvánvalóan ők se részegednek le.
Nem. No, akkor, az érzésem, hogy végigjártuk ezt a sírt, meg végigjártuk ezeket a bizonyos felvonulásokat, meg tudomást szereztünk arról, hogy mi is történik egy-egy ilyen felvonulás alkalmából, hol állnak meg a bárkavivők, kiket köszöntenek, kiknek adnak áldozatot, kinek adnak áldozatot, továbbá, hogy az ünneplő tömeg milyen módon részesül ezekből az ünnepi áldozatokból, illetve mi adja meg nekik a lehetőséget arra, hogy ünnepeljenek. De sajnos már megint eljutottunk odáig, hogy az óra vészesen közelít a vége felé. Hát igen, ez a mi szerencsénk. Volna még valami, amit mondani szeretnél ezzel kapcsolatban?
Hát annyit, hogy jövő héttől 3-tól 4-ig lesz a Fáraok földjén műsor, tehát ez azt jelenti, hogy jövő héttől korábban fogunk jelentkezni. Ezzel kapcsolatban pedig még azt, hogy tehát itt egy fölvonulási jelenetnek a részét lehet látni, ahol papok viszik a szobrokat, és hogyha megnézi valaki, még amire nem jutott időnk, a szobrok gyönyörű szépen föl vannak öltöztetve, tehát az egyiptomi istenek nem egyszerűen Isten szobrokat vittek körbe, hanem gyönyörű szépen fölöltöztetett Isten szobrokat, tehát érdemes erre is odafigyelni. És akkor ezzel én is búcsúzom, és viszont hallásra, kedves hallgatóink!
A viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.